Sok szeretettel köszöntelek így együtt is benneteket, és én már nem emlékszem, mikor voltam utoljára itt, de az biztos, hogy nagyon régen. Nem tudom, hogy emlékeztek-e arra a ige szolgálatra, ami akkor elhangzott, és volt egy ígéretem, hogy azt fogjuk folytatni, amikor legközelebb jövök. Úgyhogy most igen, köszönöm szépen. Egy először azért maradék. Összefoglalnám, hogy csak egy röviden, hogy mi minden, ugye elég rövid, most már fél van, nem sok idő van, de igyekszem nem hadarba gyorsan elmondani. Ugye azzal kezdtük, a Máté Evangélium 24. fejezet 14. versétre emlékeztek, hogy Isten országának ez az evangéliuma, hirdettetik majd, azt hiszem, hogy Jézus, hogy az egész világon, és hogy bizonságul, minden, és hogy minden népnek, ugye ez is nagyon fontos, és akkor jöjj el a vég. Tehát amikor a tanítványok kérdezték Jézus, hogy mikor lesz a te eljöveteled, akkor ez volt a válasza. Ezért mi a mi szerepünk, bizonyságot értve hirdetnünk kell minden népnek, akinek csak tehetjük, ez a minden nép, az lehet a szomszédasszony is, vagy a postás, vagy bárki a boltos, vagy ha egy-egy jó szót mondatok neki. Én amikor a Aldiba vásárolok, nagy néha én megyek, akkor mindig mondom a pénztáros nőnek, hogy megpróbálom felvenni a maga ritmusát, mikor pakolok a kosárba, mert szerintem magából egy világbajnok lenne. És akkor megáll, és mosolyog. Szóval egy mondattal, és van olyan, aki utána, nem, ott nem lehet sajnos, mert már sípul a gép, vagy valami, hogy miért nem működik, de vannak, ahol viszont szívesen veszik, hogyha beszélgetsz az emberekkel, és lehet így kapcsolatokat teremteni. Ugye ugyanerről ez a kijelentés összesen beszéltünk arról a jelenések könyve 14. fejezet 6. verséről, ahol az angyalról van szó, aki repül az ég közepén, nála van a örökkévaló evangélium, és kinek mondja el? Minden ágazatnak, minden nyelvnek, minden népnek, tehát az egész világon jövő minden népnek. Ugye ez volt, amiről itt még beszéltünk, aztán beszéltünk arról, hogy ki is a maradék. Az Ószövetségben azt találjuk, megnézzük a szótárt, hogy akik megszabadultak, akik megmenekültek, akik megmaradtak, meghagyattak, megtartottak. Tehát volt ugyan nagyon sok olyan esemény, amikor hitehagyás volt mondjuk Izraelben, amikor megtámadták őket, fogságba vitték őket, bármi volt, mindig volt Istennek egy maradék népe, aki azt az igazságot, amit az Úr rájuk bízott, azt továbbitte, és továbbadta. Ábrahám ideje óta ugye mindig volt maradék, és Isten népe között, és azt írja a Pál apostol, hogy ezenképpen azért most is van maradék a kegyelemben való választás által, vagy ez a római levélben olvashatjuk ezt az igét. Ugye azt is láttuk a jelenések könyve 12. fejezetében, hogy ez a mostani maradék az 1798 után gyűjtetett egybe. Emlékeztek, ott kétszer van a 12. fejezetben, ez egy idői profécia az 1760 napról. Erről is beszéltünk elég sokat, és akkor arról is beszéltünk, hogy mi a jellemzője ennek a maradéknak. A Hámas Angyel üzenet vége, 12. vers, a katolikus fordítást olvasom, mert az helyesen van fordítva. Ez az alapja a szentek álhatatosságának, ott az álhatatosság szó van az eredeti görög szövegben, akik megtartják Isten parancsolatait és Jézus hitét. Már beszéltünk arról, hogy mit jelent Jézus hite, hogy szívünkbe írja a törvényt, hogy az bensőnkben van, ha visszaemlékeztek. És aztán ezért az álhatatosság, Isten parancsolatainak a megtartása, Jézus hite, ugye volt a jellemző, és volt egy utolsó, amit akkor félbehagytunk, ez a 12. fejezetnek a 17. verse, amikor megharagudott a sárkány az asszonyra és azoknak a maradékára, az önmagának a maradékára, és akkor itt a jellemzés, hogy akik megtartják Isten parancsolatait, ez ugyanaz, mint az előző versekben volt, de van még egy, akinél megvan, Jézus Krisztus bizonságtétele. És erről ígértem, hogy tanulunk legközelebb, hogy mit is jelent az, hogy Jézus Krisztus bizonságtétele van ennél a népnél. Most elraktam a papíromat, de megvan. Legrőször is azt kell látnunk, hogy a Jézus Krisztus bizonságtétele két dolgot is jelenthet. Egyrészt jelentheti azt, hogy Jézus Krisztusról szóló bizonyságtétel. Tehát Jézus Krisztusnak az életét, tanítását, amit ő tett ezen a földön, vagy a mennyben, arról levő bizonyságtétel. Ilyen értelemben az egész Szentírás Jézus Krisztusról szóló hatalmas bizonyságtevés. Ez a bizonyságtevésnek fordított, vagy bizonyságtételnek fordított szónak az eredeti jelentés és pontos értelme az, hogy valaki tanúskodik valamiről. Ugye, amikor valakit bíróságra hívnak és tanúként jelenik meg, akkor mit kell, hogy tegyen? Tanúskodik arról, hogy mit látott, mit hallott. Nem tehet hozzá személyes vélemény, nem tehet hozzá, hogy én azt gondolom, hogy vagy talán ez volt ez, hanem pontosan el kell mondani, hogy mit látott és mit hallott, a bíró csak erre kíváncsi. Ugyanez érvényes azokra, akik Jézus Krisztusról tanúskodnak. Ne a saját véleményünket mondjuk el, hanem azt mondjuk el, hogy mit láttunk Jézustól, mit hallottunk Jézustól, mit tanultunk Jézustól. Tehát ez a Biblia nagy része, főleg az evangéliumok Jézus Krisztusról tanúskodnak, az ő tetteiről, az ő tanításairól, átformáló erejéről, hogyan tud betegeket meggyógyítani, embereket megmenteni. Tehát ilyen dolgokra gondolok, és ehhez olvasok három ige helyet, hogy lássuk pontosan, hogy miről is van szó. Első János apostol 19. fejezet 35. verse. Nekem ki van gyűjtve, ha gondoljátok, és azt mondjátok, hogy siessek, akkor elolvasom, ha nem, akkor megvárom, hogy megtaláljátok. Tehát János 19.35. És aki látta, bizonyságot tett, és igaz az ő tanú bizonysága. Tehát aki látta, és azt tudja, hogy ő igazat mond, hogy ti is higgyetek. Hogy ezt írja János apostol 19. fejezetben. Apostolok cselekedetei könyve 22. fejezet 18. vers. Pálnak a megtérésénél vagyunk. 22. fejezet 18. vers. És látám őt, aki ezt mondá nékem, siess, menj ki hamar Jeruzsálemből, mert nem veszik be a te tanú bizonyságtételedet én felőlem. Tehát Jézus Krisztusról szóló bizonyságtételt Jeruzsálemben nem veszik fel, ezért Pál azt az üzenetet kapja, hogy ne Jeruzsálembe menjen. Ugye ez is erről szól, de ami talán leginkább leírja azt, amiről beszélünk, az a János első levele, most megvárom, míg megkeresitek. Első fejezet, első versétől. Első levél, első fejezet, első versétől könnyű megjegyezni. Ami kezdettől fogva volt, írja János apostol. Megvárom, még mindenki megtalálja. Tehát ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk, és kezeinkkel illettük az életnek igéjéről. És akkor írja az élet megjelent, és láttuk, és tanúbizonyságot teszünk róla, és hirdetjük néktek az örök életet, amely az atyánál volt, és megjelent nékünk, és így folytatja tovább. Amit hallottunk és láttunk, hirdetjük néktek. Tehát mi a Jézus Krisztusról való bizonyságtétel? Amit hallottunk, szemeinkkel láttuk, szemléltük, kezeinkkel illettük, és azt írja végül ott a harmadik versben, hogy azért tesszük ezt, hogy néktek is közösségtek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az Atyával és az ő fiával, a Jézus Krisztussal. Tehát mi azért teszünk tanúságot, vagy tanúbizonyságot Jézusról, hogy elmondjuk az embereknek, és ezáltal megismerjék Jézus Krisztust, és ugyanúgy követői legyenek, vagy elfogadják őt. Ha a Biblia utolsó könyvéhez, a Jelenések könyvét tanulmányozzuk, akkor ott látni fogjuk, hogy más értelemben is szerepel ez a kifejezés. A Jelenések könyvében szó van arról az értelembeli tanúskodásról, amit most eddig olvastunk az igéből, de van valami más is. A János apostol így írja a könyv első fejezetének a 9. versében. Jelenések könyvéről beszélünk mostantól. Én János, az első fejezet 9. vers, aki néktek atyátok fia is vagyok, lássatok is a Jézus Krisztus szenvedésében és királyságában és tűrésben, a szigetein valék, amely Pátmosznak neveztetik, és itt jön, hogy miért. Az Isten beszédéért és a Jézus Krisztus bizonságtételéért. Tehát mi volt az a két dolog, amit János száműzték Pátmosz szigetére? Igen, az mit jelent? Hogy az akkor ismert Biblia vagy iratokat abból tanított. Ilyet, azt mondja az Isten, ezt olvashatjuk el Ésaiás prófétánál, vagy nem tudom, milyen módon tette ezt. Tehát egyrészt Istenről tanított, az Isten beszédéért, és a másik pedig, hogy Jézus Krisztusról való bizonyságtételért, amikor elkezd arról a Jézus Krisztusról beszélni, akinek ő egyik legközelebbi tanítványa volt, elmondja, hogy miket tapasztalt, miket érzett, miket látott, miken ment keresztül. És ez a két dolog miatt, azt írja Ján apostol, hogy ő ezért volt száműzetésben a Pátmosz szigetén. De ebből az első versekből az is kitűnik, illetve nem csak ebből, hanem most az utolsó lapra lapoztak a 22. fejezethez, hogy az egész jelenések könyve az Jézus Krisztustól származó bizonságtétel, róla való tanúskodás. Ez az utolsó 22. fejezet 16. versre. És én Jézus küldöttem az én angyalomat, figyeljetek, hogy ezekről bizonyságot tegyen néktek a gyülekezetekben. Tehát Jézus egy angyalt küld, hogy ezt a úgynevezett bizonyságtevést, amiről eddig beszéltünk, vagy tanúskodjon nekünk, akik a gyülekezetekben vagyunk. Ez Jézus Krisztus egyrészt tanúság, amit a Szentírás könyvei tartanak, arról a volt történet, tanúskodás. Ugye róla van szó, és most János apostol tanul. Ő mondja el, hogy mi minden történt vele, és ő mondja azt is el, hogy miket üzen Jézus az ő népének az utolsó időkben. Erről szól a jelenések könyve. Egy egész, ugye ez a könyv egy egész egyedül álló helyet foglal a Szentírásban, ugye nagyon sokan nem ismerik kezdeni olvasni, mert azt mondják, hogy nem érthető, túl sok jelkép van benne, nem tudják, hogy mi az. Ez viszont az, ami ott elhangzik, az Jézus Krisztus személyes tanúságtevése az utolsó idők egyházának. Nyilván, hogy emlékeztek, hogy volt Dániel könyve beszélve pecsételt könyvről. És ugye ezt nagyon sokáig a történelem folyamán nem is értették meg, hogy mi van. De jött egy időszak, amikor megkapta egy nép azt a parancsot, hogy törjék fel a pecsétet és nyeljék fel a könyvecskét. Tehát ugye most már abban az időben élünk. Most ha nyitva még a Bibliát, akkor a 22. fejezetnél, akkor láthatjuk azt, hogy ez a tanúságtétel, amit így hívunk, hogy a Biblia több helyen ezt említi, ezt a szót, a Jelenések könyvében a profétaság szóval helyettesíti, vagy a profétaság sorsát jelképezi. Mondjuk a 6. vers, 22. vers. És mondanék el, mert beszédek hívek és igazak, és az Úr a szent proféták Istene bocsátotta el az ő angyalát, hogy megutassa az ő szolgáinak azokat, akinek meg kell lenni hamar. Következő vers. Imi eljövök hamar, boldog, aki megtartja a könyv profétálásának a beszédeit. 10. vers. Aztán mondanék el, be ne pecsételd, de könyv profétálásának beszédeit, mert az idő közel van. Tehát a 19. fejezet 10. versét azt hiszem, hogy tudjuk fejből, hogy is ott esik, ott van a meghatározása. Mert hogy mi is a akkor nézzük meg a Szentírásból. Ugye le akar borulni az angyalá, lába elé, azt mondja, ne tedd, mondja, a szolgatásod vagyok én is néked, és utána van a versnek a végén, a te atyád félnek, akiknél a Jézus bizonságtétele van, mondja az angyal, Istent imád, mert a Jézus bizonságtétele a szág profétaság lelke. Tehát az, amitről eddig beszéltünk, mint bizonságtétel vagy tanúskodás, itt a Biblia azonosítja azzal, hogy az, ami a, igazából a profécia, és egy a profétálás, ez a kettő is, tehát a profétálás is, és maga a proféciák is. Mit tudunk a profétálás, profétákról, profétálásról? Mikor voltak ezek aktuálisak? Az Ószövetségben, ugye? Kiéve addig, amíg a korintusi első levelet meg nem keressük. Akkor lehet, hogy egy kicsit más fogunk gondolni. Hát a korintusi első levél, 12. fejezet. Itt vannak felsorolva a Szent Lélek ajándékai. A 12. fejezet 7. versétől. Tehát először is azt szögezi le Pál, hogy mindenkinek hasznos adatik a lélek jelentése, és akkor elmondja, hogy némelyeknek adatik a bölcsességnek beszéde, adatik a lélek által, másnak a tudomány beszéde, ugyanazon lélek által egynek hit, ugyanazon lélek által másnak a gyógyítás ajándéka. A 10. vers, némelyek csodatévő erőknek munkai, némelyeknek meg a profétálás ajándéka. Most vajon milyen időszakra gondolt a profétálás ajándékára a Pál apostol? Ott abban az időben, az őskereszténység korában, vagy ez elkíséri az egész üdvösségtörténetet Jézus eljöveteléig? Hát nyilván, hogyha az ajándékok végig megmaradnak, akkor a profétaság lelke sem kivétel. Hát lehetnek ma is olyanok. Jóel könyvében mit olvasunk erről? Emlékeztek?
Profétálni fognak.
És álmokat látnak, ugye? Szó van arról. Tehát ez azt jelzi, hogy ez nem csak egy időszakra szólt, hanem egészen addig, amíg Jézus Krisztus vissza nem jött. És ez azért is fontos, mert ugye a Korintus levél második fejezetében azt is mondja Pál, hogy olyan dolgokról kell bizonyságot tennünk, amiket szem nem látott, fül nem hallott, embernek szíve meg sem gondolt. Tehát az Úr attól függően, hogy kiknek hirdetjük az igét, kiknek tanúskodunk, adhat egy speciális, odavaló üzenetet, hogy speciális, vagy pont annak az embernek való. Mert nem láttuk, nem hallottuk, nem tudtuk, és segít abban, hogy olyat tudjunk mondani az embereknek, ami éppen őket foglalkoztatja. Ez nagyon fontos, hogy különben, ha csak általános igazságokat mondunk, akkor nem fogják Jézust elfogadni. De ha azt tudjuk mondani, ami őket érdekli, ami őket Jézushoz közelebb viszi, és ehhez a Szentléleknek a segítsége szükséges. Miben áll a profétai szolgálatunk? Tehát mi az, amit tennünk kell? A Vosé testvérnek a nevét ismeritek-e? Egy francia teológus volt, a konferenciánál dolgozott, és ugye most már több mint 100 éve írt egy tanulmányt. Biztos, hogy tanult, vagy hallottatok róla. Igen. Tehát a profétálás így jellemzi, Isten kinyilatkoztatásából fakad, amely Isten uralmának jelenlegi helyzetére, fejlődésére, vagy menetére, vagy a jövőjére vonatkozik. És a proféta alkalmazva átviszi ezt a kinyilatkoztatást az egyházára, és igyekszik ösztökölni, sarkalni, a feladata magaslatára emelni az egyházat. Tehát, most hogy egy kicsit ezt lebontom, hogy a Krisztus az egyház ura és a világ ura, aki minden hatalom menjen és földön, feltárja a üdvösség tervét, vagy egy üzenetet a próféta előtt. Ugye, akár a jelenből, akár a múltból, akár a jövőről van szó. Mégpedig ezt a feltárást, ez olyan intenzíven módik, bonyolódik, vagy folytatódik, hogy ez a, amit kap üzenetet a próféta, az mélyen és kiterülhetetlenül bevésődik az ő gondolkodásába. Tehát nem csak egy olyan, amit itt meghallunk, aztán hazamegyünk, lehet, hogy jövő héten már is emlékszünk, hogy miről szólt az ige szolgálat, hanem Isten egy olyan erővel adja ezt az üzenetet a prófétának, amely kitörölhetetlenül bevésődik az ő gondolkodásába, és akkor ezt ő egész lényével átéli és képviseli. De a prófétai szerepe igazából akkor kezdődik, amikor ezt a kinyilatkoztatást alkalmazza is, és a Szentlélek vezetésével elkezdi hirdetni. Most hogyan kell egy prófétának hirdetni az igét? Emlékeztek arra, hogy volt olyan próféta, aki egy gyármot tett a nyakába? Tehát nem csak mondja, hanem valahogy, nem csak hogy illusztrálja, ez nagyon rossz szó, hanem bemutatja azt, érthetővé teszi, közérthetővé teszi. És ez az üzenet, ez annyira benne van, hogy nem tudja abba hagyni, mintha bele lenne égve. Emlékeztek, hogy mi történt, amikor az első fajármat levették? Utána mi lett? Kaptak egy vasjármat, és akkor azt mondta az úr, hogy ha ez nektek nem kell, akkor a vasjáromnak ez a... Tehát, hogy a proféták sohasem voltak népszerűek. Ugye, elnézzétek, a Bibliát sohasem volt az, hogy igen, hát ha mondod, akkor ezt mi hiszük, ez nagyon-nagyon ritkán volt. És ez a proféta ráteszi az életét, és akkor is elmondja, ha bármilyen következményekkel jár. Maradjunk Jeremiásnál, 20. fejezet, 7. verse. Rávettél, Uram, engem, és rávétettem, megragadtál engem, és legyőztél. És mit mond Jeremiás? Végzem a prófétai munkát, és nevetséges lettem minden időre. Mindenki csak csúfol engemet. Ugye ez a prófétai munka. Mert ahányszor csak szólok, kiáltozom, így kiáltok, erőszak és romlás, mert az Úr szava mindenkor a gyalázatomba és csúfságomba lett nékem. És mi ebből a következtetés? Ezért azt mondom, nem emlékezem róla, sem az ő nevében többé nem szólok. Idáig jött el, és akkor jön, amit az András mondott. De mintha égető tűz volna a szívembe, az én csontjaimban rekesztetve, és erőlködöm, hogy elviseljem azt a lendületet. Tehát az az üzenet, amit át kell adnunk, az nem egy rutin feladat. Ha mi előállunk a szombat igazságával, vagy a tíz parancsolattal, vagy Jézus eljövetelével, vagy a halottak állapotával, milyen fogadtatást találunk? És megmarad bennünk a tűz annak ellenére, hogy kigúnyulnak, kicsúfolnak, ellenmondanak. Erről szól ez az ige. Tehát a profitaság lelkének ez a ajándéka. És ez nem csak a maradék körében mostanában, nem csak régen nyilatkozott meg. A Biblia írói több mint 20 alkalommal tesznek említést olyan kortársaikról, akik bírtak a profitai adománnyal. Bár üzeneteik nincsenek kanonizálva, tehát nem olyan írók, akinek saját könyve van a Bibliában. Mondok néhány nevet. Nátán, Gád, Iddó, Agabus, emlékeztek ezeknél a nevekre. Vagy ez a Sámuel könyve, első krónikák, második krónikák, apostolok cselekedete. Aztán voltak olyanok is, akik prófétanők voltak. Emlékeztek Hulda prófétanőre például, amikor megkérdezték, hogy csatára menjen, második könyve, vagy például Fülöp négy lánya. Az már az Új Szövetség. Tehát az Új Szövetségben is voltak női proféták. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy ez csak egy időszakra volt érvényes, és mostanra nem. Hát Pál kijelentette, hogy ezek az adományok azok folytatódnak, míg eljutunk mindjárt az Isten fiában való hitnek a teljességére. Hát az időm azért még egy-két dolgot azért megemlítek. Vannak-e ma proféták, vagy van-e ma proféta? Mi a bizonyíték erre? A Máté Evangéliumban 24. fejezetében benne van a bizonyíték. Mert hamis... Most ha van hamis proféta, akkor kell lenni igaz profétának is, nem? Tehát hogy lehet valamit meghamisítani, hogyha nincs igaz proféta? Tehát az a tény, hogy Krisztus figyelmeztet a profétaság ajándékának a hamis megnyilvánulására, az egy közvetett bizonyíték arra, hogy akkor van igaz profécia. Igaz proféta, bocsánat. Ezt már annak idején erről is beszéltünk, hogy ki az, vagy mi az a profétai szolgálat, ami az utolsó időkben jellemzi az adventi népet. Hogy van egy nép, Péter második levele, első fejezet, 19. vers, ezt tudjátok fejből. Mert igen, biztos a proféta is beszél is, mert jól teszitek, ha figyelmeztek, mert milyen? Olyan, mint a...
Sötét helyen világító szemének.
Tehát a profétai beszédet az adventi nép nem csak hallgatja, olvassa, hanem gyakorolja. Az életének a része. Biztos dolognak tartja. Tehát ha ezeket a gondolatokat végigvesszük, akkor megértjük azt, hogy mi is, mit is jelent az, hogy a profétaság lelke az jelen van annak a népnek az életében, akire jellemzők voltak a Jézus Krisztus törvényéhez, Isten törvényéhez való hűség, Jézus Krisztusnak a hite, az álhatatosság, amely megmarad akkor is, hogyha támadások érik. És ez a emellett pedig a profétai beszédet nem csak, hogy komolyan veszik és hallgatják, hanem ők közöttük is akármikor Isten támaszthat profétákat. Még egy feladatunk van ezzel kapcsolatban, hogyha ez így van az adventi néppel, akkor munkálkodnunk azon, hogyha majd lesz a nagy összegyűjtés, akkor ismerjenek bennünket, tudják, hogy kik vagyunk, tudják, hogy mit tanítunk, tudják, hogy mit képviselünk, és akiket a késő eső, a Szentlélek indítani fog, tudják, hogy hova kell jönniük. És akkor beteljesedik az, amit Ésaiás proféta mond. Emeld fel körös körül szemeidet, és lássad, mindnyájan egybegyűltek, és egybegyűlnek, és hozzád jönnek. Vagyis nem hozzánk, hanem közénk, Jézus Krisztushoz. Tehát ez a mi feladatunk, hogy legyünk fény, legyünk világosság, olyanok, akik látják, hogy Jézus Krisztus itt van, és ide kell, hogy jöjjenek. Másképp nem tudom ezt megfogalmazni, de ugye ezt tudjuk, hogy hívjuk magunkat a maradék népének is, és éppen ezért, mert ezekkel a jelen tulajdonságokkal rendelkezünk. Hiszem azt, hogy ezekkel rendelkezünk. Köszönöm szépen, én leszem, hogy ezzel a végére értem, és talán megérthető, vagy érthető volt, hogy mit jelent ez, és milyen feladatokat ad nekünk az Úr, és segítsen, hogy ezeket meg is tartsuk. A Sofóniás igéjét azért még felolvasható, 3. fejezet 12. verse. Ez is egy profécia. És marasztok között egy nyomorult és szegény népe, és kik bíznak az Úr nevében. Lehet, hogy nyomorult és szegény népnek érezzük magunkat, de bíznunk kell az Úr nevében. Amen.